Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Gémon, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt vannak állandó műsorvezető társaim, Bényi László, alias Gret.
Szia Csaba, sziasztok hallgatók.
Illetve Gáspár József.
Sziasztok hallgatók, szia Csabi.
Hát az előző adásokban igazából a hardcore játékosokhoz szóltunk, tehát pont két héttel ezelőtt a modding volt a téma, és hát úgy is zártuk az adást, hogy aki nagyon szeret egy játékot, és adott esetben több száz órát belerakott, de még szeretne új élményeket kapni az adott játéktól, az nézelődjön a modding piacon. Úgyhogy most ennek a túloldalára megyünk át, az alkalmi játékokról, illetve az alkalmi játékosokról, ugyanis ez a ilyen félhivatalos magyar neve, de a casual gamingről fogunk beszélni, ami hát tényleg tulajdonképpen a másik oldal ennek az egész történetnek, mint az e-sport meg a hardcore játékosok. Ugyanis casual gamerből, tehát alkalmi játékosból nagyon-nagyon sok van, és szerintem egy kicsit félrevezető is a kifejezés, mert mondjuk édesanyám szerintem 30 éve casual gamer a passziánszal meg a mahjonggal, de hogy ő maga egyébként sosem mondaná, hogy ő, tehát szerintem elfehéredne, ha most mondanám neki, hogy anyu, figyelj, tehetem, hogy gamer vagy már 30 éve. Tehát megkockáztatom, hogy többet volt időszak az életedben, amikor többet játszottál, mint én. Hát szegényem ott elsápadna. És innentől ő nem is biztos, hogy annyira alkalmi, mert szerintem ő napi szinten játszik egy pár passziánsz partit.
Igen, hát pont ez a lényege talán ennek a kategóriának, hogy ezek azok a játékok, amik nem célgépet igényelnek, általában nagyon egyszerűen elérhetők, viszonylag kevéssé bonyolultak, az újak most már sajnos szerintem egyre inkább ilyen ez a csilli-villi, minden pillanatban rádobnak 17 effektet chillinggel, hogy ezzel is fönntartsák az érdeklődést, de hogy ez nem jelenti azt, hogy ezek rossz játékok lennének, hanem pontosan azt, hogy egyszerűségük miatt sokkal nagyobb közeget tudnak megfogni, mint akár egy Fortnite vagy Minecraft, amit ugye a legnépszerűbb játékok videóját, klasszikus, hardcore, nem tudom milyen jelzőket használják, videójátékok között szoktunk emlegetni. Tehát ahogy mondtad, egy passziánsz, ami ugye 90 óta ott van minden Windowsban, hát azzal elég sokan játszottak így az évtizedek alatt.
Most mindenki elgondolkozik, basszus gamer vagyok. A fene pedig, hogy
ez a cél.
Hogy nem akartam ebben menni.
Szerintem definiáljuk egyébként a casual gaminget, mert van rá definíció, tehát hogy nem egy ilyen kétmondatos, hanem van pár kritérium, ami, ha teljesül, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy casual játék. Az első és legfontosabb az, hogy a casual játékok azok nagyon egyszerűek és nagyon szórakoztatóak, és könnyen meg lehet őket érteni. Még a passziánsz szerintem ebből a szempontból abszolút beleillik a sorba. A másik kritérium, amit szoktak emlegetni itt az ilyen féltudományos definíciónál, hogy a felhasználói felületnek nagyon egyszerűnek kell lennie. Mert hogy egyszerűen nem, tehát akik amúgy nem vallják magukat gamernek, ők nem biztos, hogy egy ilyen mély menü struktúrában rutinosan mozognának. Úgyhogy a felhasználói felületnek, ami igazából így nem magához a játékhoz kötődik, de annak nagyon egyszerűnek kell lennie. A harmadik kritérium, hogy lehessen rövid időintervallumokban játszani. Tehát egy buszra várva, egy metrón csak 3 megállót utazva, tehát hogy lehessen vele pár percet is játszani, és már akkor is tudjon szórakoztatni. És igazából ennyi.
Hát alapvetően igen, teljesen gyakorlatilag mindent felsoroltál. A gyakran egyszerű szabályokat, a rövid játék, ugye folytathasd onnan a játékot, ahol becsuktad. Ne kelljen hozzá tanult készség, ne kelljen ismerni a mechanikáját a játéknak, ez is fontos, és ezen túl alapvetően az, hogy ezt nem kell hozzá jelentős igény, nem kell hozzá jelentős időbefektetés, hogy haladjál, hanem mindig azért legyen egy kicsi lépcsők, talán ez az, ami tök jól kiegészíti ezt a képet, és akkor itt már casual-ba estünk bele. Szerintem mondhatunk egy pár példát, nem, hogy mi az, ami tipikusan ilyen casual játék.
Mondhatunk is, én még annyit hadd tegyek hozzá, hogy én most elkezdtem egyet itt részben az adás kedvéért egy hete. Nyomulok egy ilyen mobilos
feláldozta testét
zombis,
az adás kedvéért.
Városépítős, tehát 68 millió van ebből. Az egyik olyat kezdtem el, ami annyi pénzt költött rám Instagram hirdetéseken keresztül, mert szerintem egy éve ezt nézem, hogy játszál velem, hogy azt mondtam, hogy jó, mert úgy is lehet majd beszélgetni, a rádióban játszom. És azért ez a 5 percet viszel, ez nem teljes. Tehát egy hete, amikor én fölkelek most, akkor most azon kaptam magam ma reggel, hogy ott nézem a kis városom, Most már a szerveren a top 100-ban benn vagyok egyébként, tehát hogy egy hét alatt fel tudtam magam odáig küzdeni, hogy már nem tudom, 4 millió a power ratingem, és akkor a szerver legerősebbének van 6,6, azt hiszem, és hogy a 4 millió az már így nagyon bika, de a 25-ös zombikat még nem tudom megölni, csak a 24-est. Szerintem 3-4 órám egy nap rámegy erre a játékra. Vagy ráment az elmúlt egy hétben. Jó, hogy elég hardcore módon tolom, és nem költök rá. Ezt is meg akartam nézni, hogy el lehet-e magas szintre jutni. De igazából el lehet, de tök mindegy, mert mindig van följebb.
Csabi, nem, mennyire szép ez az ív, nem? Hogy az adás kedvéért ezt hozzátette. Nem azért, hogy izé, mert éveztem, az adás kedvéért feláldoztam magamat.
Szerintem az, hogy sok idő vagy kevés idő, az nem feltétlenül arra vonatkozik, hogy mennyit lehet beleölni, mert a legcasualabb játékokkal is pont azért olyan népszerűek, mert az emberek rákattannak, és még ha tényleg a legalját, tehát egy Flappy Bird, ott tényleg egy gombot használsz, elrepülsz, ameddig repülsz, de ott is, aki erre ráfüggött, hát az órákat játszott vele, függetlenül attól, hogy egy kör, egy menet, az tényleg lehet.
3 másodperc volt az első.
Hát igen, az első az 3 másodperc, de hát utána is ilyen 1-2 percnél azért ritkán, vagy hát sokat kell játszani az, hogy eljussál oda.
A Flappy Bird szerintem az generációk idegrendszerét tette tönkre konkrétan. A teljesen irrealisztikus. Emlékszel, nem, hogy ilyen irrealisztikus volt, hogy egyszer hülyén műzgott a gombra, beleakadt akadályba, ami nem volt ott vizuálisan.
Hát ezt ugye azért is szedte le a fejlesztő, mert rájött, vagy ő úgy gondolta, hogy túlságosan függőséget okoz a saját játéka, és ezért le is szedte a boltból, és nem tudom, emlékeztek-e, volt egy olyan hónapos időszak, amikor ilyen iPhone-okat ilyen $1500 adtak, mert még volt rajta Flappy Bird.
Erre, ez megvan nekem is, igen.
Tehát ez, az, hogy lehet vele kicsit játszani, az nem azt jelenti, hogy nem függnek rá nagyon az emberek, és hát pont ez az egésznek a lényege. Én még egy kritériumot azért idevinnék, hogy én casual játéknak nem nevezném azt, amiben van sztori, vagy lore, vagy ilyen háttérismeret, mert például van ez a Genshin Impact most, ami iszonyatosan népszerű, igen, meg ezek. Itt azért küldetések vannak, karakterek vannak, ez nem az a kategória azért, mint ez a Tetris, vagy a Flappy Birds, vagy a Candy Crush szaga. Bár ez is úgy van terjesztve, hogy ez ultra mainstream, free to play, könnyen játszható, és tényleg sok szempontból jóval egyszerűbb, mint a mai népszerű akciójátékok, vagy akció RPG-k.
Ez egy jó kérdés egyébként, mert szerintem valahol a kettő között van a megfejtés, mert amivel én játszom, most ugye nem mondhatom, mert akkor reklámoznám, de hívjuk zombis városépítős játéknak. Itt van sztori, nevezetesen, hogy itt vannak a zombik, és hát így a városodat fel kéne építeni. És vannak benne hősök, akiknek van nevük, meg ilyen fura, hogy a fele az ilyen abszolút animés mangás stílusban megrajzolva, a többi meg ilyen realisztikus, szóval így UI szempontból azért így több sebből vérzik a sztori, de hogy itt már azért egy picit mélyebb, meg vannak küldetések, amik egyébként mind teljesen ugyanazok, csak az a sztori, hogy most akkor nyugatra megyünk, és minél tovább, de egyébként mindig mész a tankokkal, és akkor megtámadnak a zombik. Hogy ez akkor már casual gaming, vagy nem?
Hát valószínűleg az igazság itt az van, hogy mindig, amit a úgymond, most már ezt hipercasualnek nevezik az új kategóriát, ami tényleg ez a mobilos, egy ujjal játszod, oda se kell figyelni, inkább hallgassák ez a podcastet, vagy talán még nézhetsz valami sorozatot is mellette a tévében, hogy mindig egyre lejjebb megy, hogy mi az, amit még casual játékként el lehet adni, még egyszerűbb, még színesebb, még kevesebb játékrendszer foglalja a figyelmet, de hogy azért mindig megvan ez az előre haladás érzése, mert ugye az csinálja az addikciót az emberben, az váltja ki. Úgyhogy valószínűleg az a játékod, amivel játszol, az mondjuk 15 éve még tényleg a casual-ek casual-jének számított. 30 éve elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen felszínes játék megjelenjen, de ma már 2024-ben már ez is egy komplexebb játéknak számít. Tehát ilyen szempontból is
egyszerűsödik a világ.
A játékvilág.
Hát az egész világ változik igazából.
Találtam egyébként pár mechanikát, amik a casual-ekre jellemzőek, és igazából 6 mechanika van, amire ez nagyjából épül, mármint hogy a nagyon egyszerű pont, amit a Gret is mondott. ezek közül az egyik ez a, hát ilyen stacking mechanizmusként tudnám mondani, mikor ugye egymásra kell rakni valamit, ez a három sor, raki egy sor, stb. Egymás mellé három, tehát ez az egyik ilyen létező téma, hát ezt ezerféle iterációba ismerjük már a Bejeweled-től a, nem tudom, Candy Crush-ig az összes ilyen erre épül, hogy rakjál egymás mellé ugyanolyan dolgokat, és akkor eltűnnek, és lesz nagy jó. Van ez az időzítésre építő mechanika, ami mint a Flappy Bird is, hogy jól kell időzíteni, és akkor elég csak egy gombbal is, de van, amikor nem tudom, egy síjelő megy lefele, és akkor az csak ugrani kell, és ha sokáig nyomod az ugrást, akkor meg izé szaltózik, tehát ennyi kb. A mechanika. De ott azt veszi igénybe, ezek tényleg ilyen hiper-casual játék, ahogy te is mondod, annyi a lényeg, hogy ugráljál a síjelő, ezt mész, ameddig mész. Van egy ilyen fordító igazából, amikor különböző egységeket kell időt a fordítgatnod, például nem tudom, egy gépet kell összeszerelni, és mondjuk a világítást kell valahogy úgy elirányítani, hogy elmenjen A-ból B-be, vagy mondjuk a víz régen, a Pipe-ra biztos, hogy emlékeztek, amikor le kell rakni kis csöveket, meg forgatni kell a csöveket.
Úgy jó játék volt a zöld csöveket.
Hát igen, és akkor folyt a víz, igen, folyt a víz, na, és akkor ez annyi, hogy akkor forgó, hogy meg voltak adva a csövek, és akkor csak forgatni kellett. Van az ügyességet igénylő, lásd mondjuk egy ilyen Templeton vagy Pac-Man, tudom, amikor fut az emberke, és akkor jobbra-balra menni kell meg ugrálni. És akkor van ez a one tap-nek hívják, ez az egyszeri érintés, lásd mondjuk egy puzzle játék, ahol ugye csak hozzá kell érinteni a kis darabokat, hova rakod, és van ez a drag and drop, amikor meg kell fogni valamit, és átdobni valahova, és akkor abból lesz, hogy neked kell meglendíteni picit itt a... Hát nekem az Angry Birds jut még eszembe, amikor ott dobálni kellett, de még az valamennyire, de mondjuk nem annyira drag and drop, de már közelített hozzá, de amikor hozzá kell dobni valamihez, nem tudom, hógolyót vagy ilyenek. És akkor ez a hat mechanika nagyján egészében lefedheti hát már azt.
Még bőven vannak, mert ugye vannak a kártyás játékok, vannak ilyen szójátékok, mint a Bookworm volt. Vannak ezek, amikor ilyen el vannak rejtve a képernyőn dolgok, és meg kell találni, hogy ezek a hidden object játékok. Tehát ilyen szempontból szerintem szinte minden műfajt, ez a casual, ez ugye nem egy játékműfaj, hanem egy ilyen hozzáállás, vagy célcsoport tulajdonképpen. És minden műfajban létezik, tehát szerintem focis játékban is biztos, hogy vagyok benne, hogy van olyan leegyszerűtet, hogy csak egy gólt kell rúgni.
Van, amikor passzolgatnak maguktól az emberek, és akkor igazából, amikor gólhelyzet van, így behúzod az ujjaddal.
Jaj, de várjál, azban nem ez az extra egyébként, ezt nem tudom, hogy ismered, de az az extra, hogy ott tényleg reális helyzeteket dolgoztak ki. Tehát ez megtörtént, nem tudom, az XVB-n, és akkor te meg tudod csinálni azt, és ha jól húzod, akkor ki tudsz abból a szituációból hozni, és ők azt szimulálják le, hogy bement volna a rövidbe, vagy csak úgy hosszú, mint ahogy eltekerte adott.
Nem, nem merek vitatkozni veled, szerintem azért nagyon, a futballban viszonylag számos, nagyon korlátos, hogy hány gól, tehát hogy, hát tehát, hogy összes, van figyelj, egy kapus, és most nem, tudsz állni balra-jobbra, tehát hogy
mondok neked, nem, nagyon egyszerű dolgot, mint amely Hollandoknak volt, mikor Van Persie ugrott és befejelt, és ugyanazt megcsinálják, hogy jön a labda, akkor neked kell odapasszolni a szélére, tehát úgy kell húznod az ujjadat, határos időn belül tovább, hogy az előre menjen, és még a csatárral utána nagyon rövid időn belül el kell dönteni, hogy fejelje. És hogyha rekreálni tudok, akkor tök jó. És hát mivel ugye több ezer gól van, ezért ezt rakják egyébként package-ekbe, amikor az angol liga leghíresebb gólját tud rekreálni. És egy szurkolónak ez tök jó, hogy akkor ő tud része lenni ennek a históriának, a nagy VB gólok, te csak egy csapatból, és akkor na ilyeneket. És akkor erre épül a játék, egyébként szerintem zseniális. Tehát tök jó, hogy megemlítetted, mert ez egy tipikus ennyire egyszerű.
Ebből van komplexebb is, amiben én játszottam, ahol még játékos menedzsment is volt, meg ilyesmi, de játszottam olyannal is, ahol tényleg csak ennyi volt a feladat, hogy az ujjammal behúzzam.
Igen, egyébként igen.
Hát meg ugye történelmileg is például, hogy az FPS-ek, meg a fénypisztolyos játékok azért azok is valamilyen viszonyban vannak, hogy ugye az FPS-be tényleg, hogy merre mész, milyen fegyvert használsz, honnan közelítesz, nyilván játéktól függ, hogy még milyen eszközök vannak a fénypisztolyos játékoknál, meg ugye gyakorlatilag nézel egy filmjelenetet, ami lehet, hogy számítógéppel van generálva, és csak ugye lövöldözöl, tehát ez is ez az egyik a hardcore, a másik meg ennek a leegyszerűsített verziója, és ugyanígy mindenből vannak. Hát én emlékszem, amikor elindult a telefonokon egyáltalán ez az App Store dolog 2008 körül, akkor rengeteg ilyen csak nyomogasd, és akkor oda lő a karaktered, és úgy kell lelődözni mindenfélét, úgyhogy én végtelen műfajban indulnak ezek. Ma már talán inkább az a egyesítő erejük, hogy mindegyik free-to-play, tehát ingyen le lehet tölteni telefonra, vagy akár PC-re, vagy akár böngészőben játszod. Viszont utána ugye mikrotranszakciókban, vagy nagyon ragadozó módra, vagy kicsit barátságosabban ugyan, de előbb-utóbb azért vagy rákényszerít a játék, ami talán a legaljasabb rész, tehát amikor nem is tudsz valamit megszerezni enélkül, vagy pedig csak Nem lenne jobb, hogyha nem kéne két napot várnod erre, hanem most elköthetnél három, nem tudom, Rubin kristályt, és most nagyon olcsó, most le is van árazva a Rubin kristály. Tehát most
pont az!
Az én zombis városépítős játékom is, tehát a százalékokkal olyan szinten dobároznak a fejlesztők, hogy így minden ilyen package-nek van egy ilyen, szerintük ilyen value-ja. És olyan számokat látok, hogy 31.200 százalékos érték, tehát hogy akkora a discount szerintük, de egyébként elég komoly összegekről van szó, tehát ha megvenném a legkomolyabb csomagot, az drágább lenne, mint gyakorlatilag bármelyik triplás játék most, bármelyik.
Igen, nem szívbajosak, hát ugye a mikrotranszakciókban általában mindenhol van egy $100 szint, mint a legnagyobb, ami, és az már nagyon sok bónuszt adnak, és ez játéktól függetlenül így van, mert
van, aki megveszi, gondolom.
Mert van, aki megveszi, hát ugye őket hívják bálnának, mint az a kevés nagy zsíros ember, aki eltartja, most nyilván ez pénzügyileg értendő, aki eltartja az egész játékot, és voltak olyan casual játékok, az még a Facebook korszakban volt, ahol ugye nagyon lehetett ismerni, hogy mondjuk a legjobban költő 100 vagy 1000 játékosodnak, meg tudtad nézni a Facebook oldalát, fejlesztői oldalról, és látod, hogyha ő ennek a nem tudom foci csapatnak, vagy amerikai foci csapatnak drukkol, akkor beleraktál a játékba egy olyan meszt, vagy egy olyan zászlót, vagy nem tudom, labdát, vagy bármit, és beárasztad, hogy ez most $50, és volt, aki megvette. Tehát emögött van egy ilyen, nem azt mondom, hogy mindenki kizsákmányolni akar, de mindenki szereti a pénzt, és ezért ilyen, ma már ez pszichológusok bevonásával is készül, vagy ha nem is a fejlesztő csapatban dolgoznak pszichológusok, de azért így a pszichológusok véleményére építve dolgozzák ki ezeket. Tehát az mindig megvan, hogy hány percenként csöpögteti a nagyon jó dolgokat a játék, hogy amikor arról van szó, hogy nem tudom, húzol egy lapot, vagy kibontasz valami gömböt, amiben ismeretlen tartalom van, hogy az elején biztos, hogy nagyon jót kapsz, aztán kihagy kettőt a játék, és akkor a harmadikra, amikor már pont feladnád, akkor beadja, hogy akkor nagyon jót kapsz. Hát ezek mind ki vannak így számolva.
Igen, és sok pénz is van mögötte, hogy beszéljünk most a pénzről. Olyan kutatást nem találtam, ahol kimondottan azt vizsgálták volna, hogy hány százaléka a teljes gaming piacnak a casual gaming. Azt viszont több kutatásban is megtaláltam, hogy 2024-re hát 20 milliárd dollár fölé satszolják a casual gamingnek a részét, ami egyébként a teljes gaming szektornak kevesebb, mint a 10%-a. Tehát, hogy a teljes gaming industry-t azt meg, hát ott nagyon sokféle számot olvastam, de ilyen 250 és 300 milliárd dollár közé rakják, ami egyébként továbbra is nagyobb, mint Hollywood és a zeneipar együtt, csak hogy így ezeket a számokat, mert egyébként amikor ilyen számokról beszélünk, én úgy elveszek egy idő után, mert hogy amikor ilyen milliárd, 100 milliárd dollárokkal dobálózol, azt úgy nehéz hova rakni.
Neked igen?
Ezek a kimutatások egyébként, most nagyon sokat nézegettem decemberben, pont én is meg akartam tudni, hogy mik ezek a viszonyítási alapok, mekkorák mondjuk a konzol, PC, mobiljáték, és mindenki tippel, és egész hatalmas cégek vannak, akiknek tényleg a legnagyobb megrendelői, a legnagyobb cégek a megrendelői az adataiknak, és rámész a kisbetűs, nagyon elrejtett metodikai magyarázatra, és hát mi figyeljük, hogy mennyien nézik a Twitch-et, hogy hány YouTube komment van, tehát senki nem normál szám, tehát senki nem kemény számok alapján dolgozik, és ezért vannak ilyen, ahogy te is mondtad, óriási
igen
eltérések, és ezt itt még külön nehezíti, hogy ki dönti el, hogy egy játék casualnek számít, vagy nem.
Igen.
Mi számít casualnek, és mitől nem számít. Tehát, hogyha megnézed a legjobban tejelő mobiljátékoknak a top 10-ét, ott is esélyes, hogy most ezt hova sorolod be, mert...
Hát, tudjuk nézni egyébként, mert itt van nyitva előttem. Annyi még, ami viszont egy valószínű pontosabb statisztikai adat, hogy elvileg a játékosok, az amerikai kutatás, az amerikai játékosoknak a 66%-a casual. Tehát, hogy háromból két ember az játszik casual játékokkal, és egy játszik.
Hát ez ugye azért van, mert ugye én három korszakra osztanám ezt az egész casual játékot, volt még a legeleje, amikor a casual játékért ugyanúgy fizettél, mert a Tetris is pénzbe került, kivéve ugye a Gameboyhoz adták annó, és azért lett iszonyú siker, de hogy az ilyen egyszerűbb, meg logikai játékok, meg családi játékok, meg gyerekjátékok közül az, ami nem ilyen nagyon lebutított akciójáték volt, hanem tényleg valami ravaszabb casual játék, azért is ugyanúgy fizeti. Aztán a következő korszakot jelentette, amikor ezek átköltöztek az internetre, ugye ez a flash játékok korszaka volt a Magyarországon, nem tudom, a közveszélyes munkakerülő blogot olvasta, de amit a Stöki barátom írt, és ott például minden nap bemutattak egy darab ilyen flash játékot, amivel el lehet szórakozni egy ebéd, egy munkahelyi ebéd idő alatt. És aztán a következő korszak meg nyilván a 2008-tól, amikor az App Store-ok elindultak, ugye iOS meg Android platformokon, és hát onnantól kezdve ez átköltözött oda, és szerintem ezért, tehát teljesen egyértelmű, hogy azért van több casual játékos, mert a kis telefonján mindenki letölt valami, teljesen mindegy, hogy tényleg tojik rá, és csak letölti, hogy valamit csináljon, vagy komolyabban játszik.
Innen folytatjuk majd, most tartunk egy kis szünetet, nem menjetek sehova, jövünk vissza.